Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Parakovács Imre.
Kergetnek, és én gyorsan szaladok, üldöznek ezek a detektorok. Jó reggelt kívánok, csak a detektoros rádióról jutott eszembe. Szóval azért azt úgy el tudom kezelni, igazából mondjuk nyilván nem állhatott volna elő ez a helyzet. Egyrészt itt okos emberek dolgoznak, másrészt meg nagyon-nagyon régen volt, amikor még nem is ez volt az elsődleges dolog, de úgy látom magam előtt azt a dolgot, miszerint ugye hát akkor mostantól a Klubrádió fölmegy az internetre, csak elfelejtjük ugye megvenni a klubradio.hu-t, de nem baj, mert akkor fölmegyünk a klubradio.ru-val, de nem, mert azt is megvették. Azért ez nagyon-nagyon szép, tehát, hogy minden barát, minden békepárti ország doménjét megvásárolták Magyar Péterék. A Fidesz elől, akik bejelentették, ugye, mint önök is értesültek róla egészen biztosan, hogy a biztos választás nagyon az már ők lesznek azok, és hát ugye ezt követően pedig azt tapasztalták, hogy a biztosválasztás.hu az hát sajnálatos módon nem az övék, de szerintem egy korrekt ára az 5 milliárd, amit kértél, ugye Magyar Péter, a hülyeségnek mindig nagyon nagy ára van, tehát hogy az által nem kifizetődő ennyire ostobának lenni, hát itt sikerült, ugye ebből is látszik, hogy mennyire pontosan látta Orbán Viktor ezt a helyzetet, amikor tusványosan bejelentette a digitális honfoglalást, hogy akkor most aztán tényleg jó napot kívánok, tessék fölmenni a netre. De hogy azt eléggé pontosan tudjuk, hogy amikor ugye fölmerült a lehetősége annak, hogy valami repülhet, ami ugye nehezebb a levegőnél, és ezt ugye hát a fizikusok egy jelentős része, az idősebb korosztály, igen, nyilvánvalóan, meglehetősen tagadta. Ugyanez volt a probléma egyébként szerintem korábban, mint a hajókkal is, hogy ami ugye hát igen. Na, és akkor az nem úgy történt, hogy az öreg fizikusoknak azt mondták, hogy akkor most tessék felszállni a repülőre, hanem az történt, hogy az öreg fizikusok meghaltak mind, és a fiatal fizikusok meg már tudták, hogy olyan dolgok is repülhetnek, amelyek nehezebbek a levegőnél. Ilyeténképpen hát ez az elmélet kiszorult. Na most így ezért is a problémás az, hogy felküldjük a Fidesz szavazókat a netre. Hát nem lesz egy könnyű menet. Úgy látszik, azért nem elég rájuk adni az okos órát, hogy néha figyelmeztesse őket, hogy a Fideszre kell szavazni. Azért ott még van pár lépés előtte, és nem hiszem, hogy úgy nem tudom, nem éreznék otthon magukat ebbe a izébe. TikTok, Tinder, rosszlányok.hu háromszögben, úgyhogy azt gondolom, hogy ott még azért van mind dolgozni. Esetleg azt meg lehetett volna próbálni, hogyha már nagyon szeretnének hasítani az interneten, hogy például egy olyan, tehát nem ezt a hajjakend, büdös szájú ispán programot nyomni, amit úgy általában nyomnak, hanem bármi olyasmit, ami úgy legalább egy kicsit így a szemöldökét felvonja valaki 30 alatt. Ha ez sikerült volna, akkor ugye ez akkor organikusan sikerül az internetnek az ő meghódítása, ám nem. Tehát ezt a gémeskúttal dobáljuk egymást, a kilenc lyukú híd előtt szomorúan nagy bajussza a programot. Ezt azért úgy nehéz eladni az generációnak, valami számomra úgy tűnik, hogy, és én tudom, hogy tényleg, de hogy hát ez azt gondolom, ez egy ilyen kudarc. Tehát és az is marad sajnálatos módon, mert hogy az nem úgy van már megint csak, hogy akkor a dinoszauruszok majd elkezdenek egy kicsit alkalmazkodni. És akkor az majd úgy jól a feljövő emlősöket majd jól lenyomják, hanem az úgy van, hogy hát nekik kakukkoltak, és a kávé is lefőtt, de minden esetre rendkívül szórakoztató az igyekezet, amivel hát, hogy is mondjam, próbálják belakni ezt a számukra idegen digitális teret, és hogy az ő sztárjuk ugye az a Pócs István, aki hát hogy is mondjam, egy kis enyhén hát ilyen hát olyan darabos, tehát egy kicsit és hagymaszagú, egy picit, és kásás megszóljenek, ahogy ezt Nagy Feró annak idején oly szellemesen megjegyezte saját magáról. Nos, tehát hogy igen, tehát egy darabig vicces az, hogy rasszista öregember tréfálkozik egyik kezében egy disznóperzserőt lóbálva, de hát, szóval hogy is mondjam, Szalacsi család, és hogy az egész Szalacsi jelenség is, hogy attól, hogy egy 46 milliárdos nézettséget hozott, azért nem szavaznának rá az emberek, hogy ő vezesse az országot. Vagy ugye polgár Jenő, mesterpolgár. Tehát tehát hogy az nem nincs egyenes összefüggés, az emberek azt szeretnék miniszterelnöknek, akinek a videóját megnézik 46 milliárdszor. Szóval, de mindestre én azért továbbra is lelkesen figyelem ezt a dolgot, és hogy minden esetre még számtalan élvezetes percet fog okozni nekünk. Ezt, hogy ahogy ott szenvednek, meg vergődnek, tényleg elég. És hogy az a szép, hogy ugye igazából Magyar Péter sem az aki, de ő azért már kicsit azért közelebb van, hát ő azért nálam egy jó fél generációnyival fiatalabb, úgyhogy ő már azért jobban az okos eszközök világába jobban mozogolódik. Na de, aztán meglátjuk, mi lesz ennek a végén. Az van, hogy igen, tehát mi lesz a programban? Ja igen, hogy közben én leveleztem a Biri Bélával az ügyben, pontosabban ő rám írt, mert a múltkor említettem, hogy nem tudom pontosan mikor indult ez a kicsi szőrös állatblokk, na de természetesen ezt ő tudja, és mindjárt meg is nosztalgiából majd ezeket a kis szőrös állat híreket is megosztom önökkel, melyekkel elkezdődött az egész őrület. 2013 április 1-én volt az első Biri Béla blokk a kis szőrös állatokkal, úgyhogy iszonyatosan régen, tehát nem is tudom már, tehát most lett hosszabb a kis szőrös állatok blokk, mint a leghosszabb házasságom, tehát most ezzel átlépte azt a határt, úgyhogy egyelőre két, egyébként van egy behozhatatlan előny, a pszichiáteremmel töltött 29 év, de közvetlenül mögötte van a Biri Béla blokk is, úgyhogy ez így egy csodálatos dolog, ebből is láthatják, hogy lesznek kis szőrös állatok, na de addig még egy csomó dolog történik, mert például itt lesz a műsoring Sharing István evolúcióbiológus. Kiváló anyag jelent meg vele a melegek evolúciós szerepéről nemrégiben, és ennek kapcsán gondoltam, hogy beszélgetek vele kicsit. És lesz Blues Brothers. Igen, az viszont biztos, hogy lesz. Sőt, a Blues Brothers annyira lesz, hogy ez most már mindjárt lesz, hogy akkor a kis szőrös állatokra is jusson idő, úgyhogy kérem, ne menjek sehova, mert hogy egészen gyorsan rá fogunk cuppanni a kis szőrös állatokra, de addig Blues Brothers.
tigris, jön a tigris.
Ja, szóval, hogy igen, tegnap reggel direkt, hogy készülök, megírtam egy cikket a Hószipőnek, de kiderült, hogy nem küldtem el, mint most ezt megtudtam egy üzenetből. Na, hogy szereted? Hát igazából én hátulra szeretem, és úgy, hogy tépt közben a hajam. A kávére gondoltam, akkor rohagy meg két cukor kis tej. Ez még nem a Biri Béla blokk, azt remélem önök is észrevették, mert hogy ott vagyunk, hogy két, és akkor papapapám, két új makifajt találtak Madagaszkáron. Szerintem ezt minden további nélkül felolvashattam önöknek, ám de nem fogom, hiszen ez 2013-as március 28-adik hír. Ezzel indult ezzel annak idején a Biri Béla blokk, mint ahogy egyébként a másik anyag is volt ugyanezen a napon, a fóka bemutatót és ennek helyszínét adták át a szegedi állatkertben. Na képzeljék, ez történt ezelőtt, nem mondom, rohadt régen. Anyjuk hátán ugrándoznak a holland törpekecske gidák mindennapjai Debrecenben. Vidám jelenetek várnak azokra, akik beletnéznek a holland törpekecskék mindennapjaiba, mert hogy ezek az apró termetű, annál energikusabb állatok szinte állandó mozgásban vannak, szaladnak, ugrálnak, játszanak, és minden adótú lehetőséget kihasználnak egy kis kalandra. Picit azért gondolkoztam el közben, vagyis hát bambultam, vagy nem tudom, nevezzük bárhogy, ez a holland, nem ismertem a holland törpekecskét. Igazából nem tudtam, hogy a törpekecskéknek bármi közük lehet a német alföldhöz, de ezek szerint van. Nos, itt tovább ecsetelik a rendkívül vicces törpekecske kalandokat, de ha önök is kíváncsiak rájuk, akkor menjenek a Debrecenbe és nézzék meg, mert hogy közben elmegyünk a Nyíregyházi állatparkba pontosabban. Most egy kicsit többet van a hírekben, mint szeretett volna, de azért ez így sem zavarja őket, gondolom. Minden publicitás, ráadásul baromira bejött nekik a jegyesmedve buli is. Na de ez most nem róluk szól, mert hogy január más született meg az év első bébije, méghozzá egy magyar tarka borjú. Úgyhogy nem tudom, ennek idén AB bébiknek hívták a szilveszterhez közel születő illetményeket, de most ez így nem biztos, hogy a Nyíregyházi állatkert magyar tarkáira is kiterjed ez a dolog, sőt már nincs is állami biztosító. Na tessék, minden esetre az a lényeg, hogy szarvas marha Nyíregyházán kamionba rejtőzve csempészte magát Németországba egy török macska. Ez eléggé erős kezdés. A 444 osztotta meg velünk ezt az információt. Víz és élelem nélkül csak nem egy héten átutazott egy macska egy teherautóban, gépalkatrészek között megbújva. Törökországból egészen alsó Frankföldig jutott. A hangosan nyávogó macskára pusztán a véletlennek köszönhetően bukkantak rá. Hát már nem értem, hogy mi volt ebben a véletlen, mert ugye van egy teherautóban, meg benne autóalkatrészek, és hangosan nyávog benne egy macska. Tehát itt azért, ahogy is mondjam, sok véletlenre nem volt szükség az, hogy valaki arra gondoljon, hogy na, valószínűleg itt van egy macska, aki nyávog, és innentől kezdve azért viszonylag könnyű egy teherautóban macskát megtalálni, na de mindegy. A kismacskát a rendőrség és a vámhatóság tisztviselői találták meg a kamion raktárában egy rutin ellenőrzés során Würzburg közelében, azonban a rendőrök először nem tudtak intézkedni, mivel a rakomány le volt plombálva, és a jogszabályok szerint a szállítmányt kizárólag a vámhatóság ellenőrizheti, ezért a macskával elmentek a vámhivatalba, utána felbontották, átvizsgálták, és megtalálták kicsit éhes, kicsit kuporgó, kicsit legyengült macskát. Egyébként nagyon cuki, látom a képet, hát igen. Tehát igen, jó, hogy nem az Egyesült Államokba érkezett meg, ott gondolkodás nélkül agyonlőtték volna, gondolom. Na, a gazdálkodók szalma felajánlásokkal segítik az állatmenhelyeket a hideg időben. Ez ilyen milyen aranyos. A NAK és Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos koordinálásával országszerte segítik gazdálkodók szalma adományokkal a hazai állatmenhelyeken élő gazdátlan állatokat. A tartós hideg időjárás miatt országszerte számos állatmenhelynek jelent problémát, hogy hogyan biztosítsák a legmegfelelőbb körülményeket az ott élő állatok számára. A szalma pedig éppen alkalmas arra, hogy a fagyos rekord hideg időben is melegen tartsa gazdátlan állatokat a menhelyeken. Cselekvési terv, kidolgozásáért, és az állat, Istenem, de tényleg, az nem fantasztikus? Tehát, hogy 2022 óta tudják a kormányban, hogy gyerekeket erőszakolnak meg a Szőlő utcában rendszeresen, de van állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztosunk. Hát azért mennyire zseniális ez az ország. Tényleg nehéz lenne egyet kitalálni. Szóval, nem tudom, napokig nagyon-nagyon nagy agyakkal tudnék brainstormingolni, hogy összerakjak egy ilyen országot, így a fantáziában. Oh, jó, oké, ezen most inkább túllendülnék, mert hogy nagyszerű, gratulálok, köszönöm, Szalma, ennyi volt. Indul a jubileumi emlékév, papám, a budapesti állatkertben vagyunk, hölgyeim és uraim, mert hogy az állatkert nyitásának 160. évfordulóját ünnepeljük idén. Ez ugye ez a születésnap augusztusban lesz, de az évfordulóhoz kapcsolódó jubileumi emlékév keretében az év során több kapcsolódó programot is tartunk majd, illetve hát közé teszik rendszeresen a állatkert múltjáról szóló tartalmakat. Három pumakölyök fotójában van illusztrálva, régi pumakölyök illusztrálva a cikk. A fővárosi állat és növénykert a világ egyik legrégebbi állatkertje 1866. augusztus 9-én nyitottuk meg először kapuinkat a nagy közönség előtt. Természetesen magát, a születésnapot is meg fogjuk ünnepelni, de addig buli az élet. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy az év során több rendezvényünkön is felidézzük majd állatkertünk 160 esztendős történetét, illetve az állatkert több pontján lesznek majd olyan táblák felületek, melyek segítségével a közönség patinás intézményünk múltjának izgalmas fejezetébe is bepillantást nyerhet. Nem tudom, én rég voltam igazából az állatkertben, meg hogy mondjam, egy évtizede, szerintem nem, valahogy, akkor is emlékszem, hogy úgy tűnt, hogy egy kicsit azért, hogy is mondjam, meglehetősen megdrágult az állatok megtekintése, de azóta is nem is figyeltem, hogy hol tart a dolog, mindegy, de nem hiszem, hogy olyan könnyű egy gyerekes családdal besurranni. Na, szóval, hogy látták, milyen őrületes karriert futottak be az örömködő medve, jeges medve bocsok, akik hát nem találkoztak még a hó jelenségével. Ugyanezt láttam még, hogy ez Moszkva téren is több jelenetben adtak arról emberek tanúbizonyságot, hogy jaj, hó, és így örülnek neki, mintha nem látnák, nem tudnák pontosan, hogy abból már egy vagy két nap múlva ugyanaz latyak lesz, és bukáig járunk majd Mari néni TBC-s köpetében a Moszkva téren, és ennek örülünk most, mert fehér is esik le fel az égből, szóval komolyan mondom, picit legalább középtávra gondolkozzunk előre, és ne örüljünk a Moszkva téren leesett hónak, mert hát szóval nem olyan nagyon, egyáltalán nem örömteli. Nagyon-nagyon tragikus az, amikor a Moszkva téren esik a hó. De most nem erről beszélünk, mert ez például a medvebocsok nem tudják nyilván, sőt a rókák sem, akikről most szó lesz, mert hogy a következő brutál cukiság, kawaii, boom, poszt az a hóban hempergő rókákat ábrázoló videó. Meg kell, hogy mondjam, hogy szintén egy vadasparkból származik, ezúttal a budakeszi vadasparkból, ahol láthatjuk a Boldog Rókák a Hóban című videót, ahogy elnézem a TikTokon jelent meg, rajta tartják, nem, vagy Reels videó a Facebookon, mindig rajta tartják az ütőerüket a világ mutató ujján. És ha ez nem lenne elég, akkor a Nyíregyházi Állatpark pedig egy újabb videót tett közé a jegesmedvebocsokról, akik még mindig élvezik a havazást. Tényleg, komolyan mondom, mintha csak a Moszkva téren lennék. Többet értenek a kutyák az emberi beszédből, mint hittük. Kedvenc elte csoportom a etológia tanszéken dolgozik. Egyes évek tanítás nélkül is képesek új szavakat megtanulni. Azaz, ugye egy furcsa folyamat, tehát hogy van egy folyamat, amikor azt mondjuk a izének Buksinak, hogy akkor most megtanítjuk ülni, és akkor azt mondjuk neki, Buksi, ül, és akkor kicsit lenyomjuk a fenekét, és akkor leül, akkor jó. És azt mondjuk, Buksi, ül, és megint lenyomjuk a fenekét. Ezt 30-40 évig csináljuk, és utána tökéletesen megy. Na most, ha viszont csak így azt mondjuk a Buksinak, hogy hé, Buksi, nem csinálna egy hátraszaltót, és azonnal megcsinálja, akkor már valószínűleg eddig, amikor mindig ezt mondtuk csak úgy beszélgetés során, hogy nem csinálna egy hátraszaltót, és valaki a társaságunkban csinált egyet, akkor ez Buksi nézte, és megértette az összefüggést a dolgok között. Gondolom, erről lehet szó, de mindjárt kiderül. Szóval, Egyes kivételes képességű ebek képesek új szavakat elsajátítani, anélkül, hogy tanítanák őket, elég, ha gazdáik beszélgetését hallgatják. Derült ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem eltelt etológusainak legújabb tanulmányából, amely csütörtökön jelent meg a Science című tudományos folyóiratban. A kutatók eredményei szerint egyes kivételes képességű kutyák képesek új szavakat elsajátítani anélkül, hogy közvetlenül tanítanák őket. Elég, ha figyelik és hallják gazdáik beszélgetését. Ezek a kutyák a közvetlen megszólításból és a kihallgatott beszédből egyaránt sikeresen sajátítanak el például tárgyi neveket. A legtöbb kutya gond nélkül megtanulja az olyan parancsszavakat, mint ül, vagy fekszik, a legtöbb ember is egyébként. Ám a tárgyak megnevezésének megértése csak keveseknek megy. The Gifted Word Learner, azaz tehetséges szótanuló, Istenem, komolyan mondom, minden, nem muszáj mindenre csinálni egy ilyen mozaik szót. Kutyák viszont játék közben szinte észrevétlenül akár száznál is több játéknevét elsajátítják. A kutyák tanulási képességei régóta foglalkoztatják a tudósokat, sokáig azonban nem volt ismert, hogy ezek a kivételes kutyák a kisgyermekekhez hasonló módon képesek új tárgyneveket megtanulni, jegyezték meg. Egyébként érdemes lenne akkor most már tényleg belevágni ebbe rendesen, hogy az ilyen nagyon tehetséges szótanuló, kutyákatból kitenyészteni egy olyan új alfajt, vagy fajtát, ami a nagyon tehetséges kis kutya kölyköket eredményezne, és akkor egyre tehetségesebb lennének, és végre átvehetnék a hatalmat a kihaló emberiségtől, és én olyan boldog lennék, Istenem. Na szóval, eredményeink azt mutatják, hogy a kihallgatott beszédből való szótanulást lehetővé tevő szociokognitív folyamatok nem kizárólag emberre jellemzőek, nem kizárólag és nem minden emberre. Idézi a közlemény Shani Drort, édes Istenem, tényleg ma több nevet nem olvasok fel. Az ELTE és a Bécsi Állatorvostudományi Egyetemek munkatársát. A kutatás vezetője kiemelte, megfelelő körülmények között egyes kutyák viselkedése feltűnően hasonlít a kisgyermekekéhez. Egyébként, na jó, hagyjuk inkább, erről most nem. A beszámoló szerint az első kísérletben a kutatócsoport 10 kivételes tehetségi kutyát vizsgált. 2 helyzetben, ugye a közvetlen megszólítást alkalmazva a gazdák 2 új játékot mutattak a kutyáknak, és a játék közben többször is megnevezték azokat. Kihallgatott helyzetben pedig a kutyák kívülállóként figyelték, hogy gazdáik egy másik személlyel beszélgetnek az új játékokról, anélkül, hogy közvetlenül hozzájuk szóltak volna. Az eredmények szerint mindkét helyzetben 10-ből 7 kutya megtanulta az új játékok nevét. A kutyák teljesítménye már az első próbák során kiemelkedő volt, közvetlen megszólításos helyzetben 80%-os, a kihallgatásos helyzetben pedig 100%-os pontossággal adtak helyes választ. Összességében a tehetséges kutyák a kihallgatott beszédből épp sikeresen tanultak, mint amikor tanították őket, ami a csecsemőkkel végzett kutatások eredményeit tükrözi. Hát, igen, izgalmas. A második kísérletben a kutatók egy új kihívás elé állították a kutyákat, a gazdák először megmutatták nekik az új játékokat, majd egy vödörbe tették azokat, és csak akkor nevezték meg a tárgyakat, amikor a kutyák már nem látták azokat. Hogy ennek mi lett az eredménye? Hát azt később fogják megtudni, mert eljött a 10:30, úgyhogy Blues Brothers fog szólni, és én pedig a vendégemért indulok. A melegek evolúciós, és illetve hát maga a homoszexualitás evolúciós szerepéről fogunk majd beszélgetni mindjárt. We'll be right back.
tiger, is the tiger. Kocsi Pezsi mnie w szocitiach.
Nyilván most sikerült azonosítanom a cikket, amiről beszéltem. Szóval a Telexen jelent meg december 31-én Nagy Nikoletta közreműködésével az a cikk, ami azt a címet kapta, hogy a homoszexualitásnak evolúciós haszna van, ezért maradhatott fent. Úgyhogy itt már aztán nagyon szép látni a torzulást a sajtóban, ahogy elindul. A melegek evolúciós hasznáról beszélnek már, ami így, úgy hülyesége, hogy van, mert hogy ez nem így működik. Minden esetre így üdvözelhetem magát Sehrénk Istvánt. Evolúcióbiológust, az még jó lehet.
Igen.
Szóval, hogy nekem mindig is volt egy elképzelésem arról, hogy nagyon valószínűtlen, hogyha kiengedem a gyereket a Szent Patrik napi felvonulásra és bulik, akkor nem fog írré változni, és hasonlóra gondoltam a Pride-dal kapcsolatban is, hogy ennek kicsi az esélye, mégsem lehet ugye totálisan a genetikára fogni, azt azért nem állíthatjuk. Utalnék itt a elég érdekes felmérések a börtönből szabadultaknál rögzült viselkedés mintákra, ami egy kicsit így ennek a DNS-nek ellentmond. Na de mi ez, ami miatt ezt állíthatjuk, hogy evolúciósan ennek haszna van?
Az az igazság, hogy nem tudom, hogy mennyi időm van erre, hogy kifejtsem.
Egy óránk.
Jó, mert hogy...
Bár azt tudom, hogy egyetemi tanár csak 45 vagy 90 percig tudnak beszélni.
Igen.
45,
tudom. Jó. Nem akarok itt hosszú monológokat mondani, de előre szeretném vetíteni, hogy itt egy nagyon komplex jelentségről van szó, aminek a magyarázata is nagyon komplex. Tehát, hogyha valaki bármilyen módon ezt leegyszerűsíti, az bizonyosan téved.
Helyes, ne tegyük, igen.
Ne tegyük, igen.
Próbáljanak megkövetni minket.
Igen, igen. Hát
én is ezt fogom.
Én is igyekszem valahogy összefoglalni azt, amit erről jelenleg tudunk, és ezt hangsúlyozom, hogy amit erről jelenleg tudunk. Mert hogy évről évre újabb és újabb eredmények jönnek, és újabb felfedezések miatt változik a szemléletünk.
Ezért nehéz a kutatók dolga a szektavezérekkel szemben. A szektavezérek tudják.
Persze, csak a tudomány nem így működik.
Hát ez az.
Igen, a tudomány úgy működik, nem, azt kezdek bele, bár ez egy nagyon fontos kérdés,
nagyon.
Hogy működik.
Szoktuk a szkeptikus hétfőn, ezt minden alkalommal elmondjuk, hogy ezért van az, hogy 78% meg 22%.
Igen.
Na de nem, hagyjuk ezt most.
Igen, tehát ugye itt az a kérdés, hogy az, hogy az emberek vagy állatok között az egyedeknek egy elég számottevő része nem tisztán heteroszexuális, fölmerül az a kérdés, hogy ennek van-e valami öröklődő genetikai háttere, és elég sok vizsgálatot végeztek, ami alapján ki lehet mondani, hogy van genetikai háttere. Ezt többféle úton ki lehet mutatni, és ez valóban igaza van, ez nem jelenti azt, hogy nincs nem genetikai háttere is. Tehát úgy mondjuk, hogy mondjuk a környezeti és a genetikai háttér hány százalékba határozza meg azt, hogy valakinek a szexuális érdeklődése nem tisztán heteroszexuális. De azért, ha már erre kérdezett rá ki megy a Pride-ra vajon, akkor megváltozik a szexuális orientációja kérdés. Amikor azt mondjuk, hogy környezeti hatás, akkor jelen tudásunk szerint ezek elsősorban magzati hatások.
Oh, igen.
Az is egy környezeti hatás.
Hát, hogy nem.
Másodszorban, amit lehet tudni, és azért is jó, hogy erről beszélünk, mert az előadásban, amiből a cikket írták, erről nem volt időm beszélni, mert pontosan az evolúciós és genetikai háttérre tértem rá. Tehát ami pedig nem magzati hatás, pedig ez a legjelentősebb, azok inkább kora gyerekkori hatások. És amit ki lehet mutatni, hogy kora gyerekkori szexuális abúzus az befolyásolja, és a kora gyerekkori általában fizikai abúzus, ami befolyásolja.
Tehát mondjuk már konkrétan verésre
gondolunk. Igen. Igen. Érdekes, hogy a fizikai abúzus inkább a női szexuális orientációt befolyásolja, a szexuális abúzus mind a két nemnél.
Oh.
Ez megjelenik. De nem ez az igazi izgalmas kérdés, hanem az igazi izgalmas kérdés az, hogy az állatvilágban miért ilyen elterjedt, és az emberek között is miért ilyen elterjedt. És talán az egyik legérdekesebb felfedezés, amire amit most hangsúlyozni szeretnék, az, hogy egyrészt egy nagyon nagy mintás genetikai adatbázis van Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban, amelyik nagyon részletesen több százezer ember genetikai mintáját tartalmazza. Ráadásul ezektől az emberektől mindenféle kérdőívvel, mindenféléket lehet kérdezni, és az egészségügyi adataikat is tudják. Tehát ők megadják az egészségügyi adataikat. Ez egy fantasztikus adatbázis, rengeteg izgalmas eredmény született ebből, de hát egy olyan 5 éve, igen, 6 éve most már, 6 éve megjelent egy olyan publikáció, amelyik az nyilván az, ezeknek az embereknek a bejelentett, vagy hát a kérdésben megfogalmazott szexuális...
Vállalt, igen.
Vállalt, jó, igen, ahogy mondja, ezt hasonlították össze a genetikai mintázatával. És akkor azt kapták, hogy rengeteg gén picikét beleszól, van 5, amelyik szignifikáns, ugye ez itt mondjuk el, hogy mit jelent, hogy szignifikáns, annak az esélye, hogy ez véletlenszerűen egy kiugró érték, annak kisebb, mint 5%. Ez a definíció általában a tudományos publikációkban. És az, hogy, valami, hogy nagyon sok gén határozza meg, meg ezek általában nagyon picit számolnak bele, akkor ilyen népszerűsítő cikkek jelentek meg, hogy nem találták meg a homoszexualitás génjét.
És valóban,
igaz, mert hogy ilyen nincs.
Hát igen.
És van még egy nagyon érdekes csavar. Ez a tanulmány, ez azt vizsgálta, hogy mi különbözteti meg genetikailag a teljesen heteroszexuálisokat azoktól, akik nem tisztán heteroszexuálisak. Ugye ez egyfajta elválasztás, de tehetnénk sokfélét, tehetnénk olyat is, hogy aki tisztán homoszexuális, elválasztva azoktól, akik pedig nem azok.
Ja.
És ezek után egy másik tanulmány pedig kimutatta, hogy azok a gének, amik a tisztán homoszexualitásért felelősek, meg akik ezért, amit mi biszexuálisnak hívunk, így hétköznapiak, azok mások. Tehát, hogy itten külön dolgokról van szó, csak az előző vizsgálat ezt így összemosta.
Igen, valószínűleg csak egy közbevetés, hogy valóban a straight homoszexuális barátaim, ők ugyanúgy, mint mondjuk a homofóbok, undorodnak attól az aktustól, ami egy férfi és nő között történik. Tehát abszolút ugyanazt érzik, mint ami a biszexuálisnak, ugye ez egyáltalán nincs ilyesmi.
Így van. És ezek után jött az igazán izgalmas felfedezés, hogy ebből az adatbázisból azt is meg lehetett vizsgálni, hogy akik, most úgy mondjuk, hordozzák ezeket a biszexuális géneket, de tisztán heteroszexuálisnak vallják mégis magukat, mert ugye itt nem egy az egyben leképeződés semmi van, pont azért, mert a fejlődés biológia az egy ilyen lágy automata, azoknak több utódjuk van.
Pillanat, tehát tisztázzuk, tehát azok, akik genetikailag hajlamosítva lennének mondjuk a biszexualitásra, de nem élnek ezzel a lehetőséget, ők úgy kompenzálnak a heteroszexualitásban. Hát ez igen. Ott próbálják ezt a vágyat így elfojtani.
Nem erről van szó, hogy a vágyat elfojtják, hanem hogy náluk nem jelentkezik meg ez a nem egyértelmű irányultság. Valószínűleg. Nyilván ezt azért nagyon nehéz egy kérdőjéből kimutatni. Igen. Viszont azok, akik ugyancsak hordozzák ezeket a géneket, de biszexuálisnak vallják magukat, nekik kevesebb utódjuk van. És akkor jött még egy vizsgálat, amelyik azt mondta, hogy jó, de vizsgáljuk meg, hogy ezek a gének, amik a biszexualitásra hajlamossá tesznek minket, valami más tulajdonsággal is összefüggésben vannak-e. Ezt úgy hívják, hogy a géneknek pleiotróp hatásuk van, de többféle hatása van. Erre hagyd mondjak egy jó példát, hogy egyszerűen érthető legyen. Tehát, hogyha egy férfinak magasabb a tesztoszteron szintje, az általában vonzóbbá teszi a nők számára, mert olyan külső jellemzői lesznek, ami vonzóvá teszik. Viszont a hirtelen szívhalálnak az esélye is nagyobb. Tehát most
Valamiért.
Ez is egy pleiotrop hatás. És ebből a vizsgálatban pedig az derült ki, hogy akik ezeket az eddig a biszexualitáshoz kapcsolt géneket hordozzák, azoknál egyértelműen nagyobb a kockázatvállalás. És ez a nagyobb kockázatvállalás a heteroszexuálisoknál, akik egyébként hordozzák ezeket a géneket, több szexuális partnert jelent. Na most, ugye manapság, amikor fogamzásgátlót használnak a nők, ez nem mindenképp jelent több utódot.
Lehetséges. Igen, tehát
nem mindenképpen. De mondjuk 250 vagy akár 300 évvel ezelőtt, vagy 100 000 évvel ezelőtt, egyértelműen, mert ugye az egyértelműen több utódot jelentett.
Említettük ezt az 5 gént, amely valószínűleg igen, és a sok-sok pici a mizé. Igen. Ez most csak a heteroszex, vagy csak a homoszexualitásra vonatkozott, vagy ez mindkettőben jelen
ez mindkettő. Ez mindkettőre. Tehát abban a kisetben, vagy abban a
genetikailag elkülöníteni ezt a két csoportot nem nagyon lehet akkor azokat a biszexuálisokat, akik valóban megélik ezt a biszexualitásukat, vagy azokat, akik benne van ez a gén, de nem élik meg, illetve a homoszexuálisok között nincs különbség ebben a tekintetben.
A homoszexuális és a biszexuálisok között van, tehát genetikai különbség, ott nem ugyanaz, ott nem ugyanaz,
ja, okay.
Viszont az, tehát azok a heteroszexuálisok, akik hordozzák a biszexuális géneket, meg azok a biszexuálisok, akik hordozzák a biszexuális géneket,
azok ugyanazok. Azok hordozzák, de azok hogy hordozzák. Ott akkor a környezeti hatás lehet a leginkább.
Pontosan, és a környezeti hatás az, ahogy már említettem, ezek elsősorban a születés előtti környezeti hatások. Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor fejlődik egy embrió, akkor a géneknek a megjelenése, hogy mikor melyik gén aktív, határozza meg azt, hogy hogyan lesz abból a zigótából, abból a megtermékenyített petesejtből egy kicsi ember.
Nagyon komoly meló, igen.
Nagyon komoly meló. Ez az egyik legizgalmasabb és a legkevésbé ismert része a fejlődésből.
Mert hogy olyan összetett folyamatról van szó, ami egyrészt csodálatos már elképzelni is azt, hogy ezek így különböző időpontokban, különböző utasításokkal elkezdik összerakni az embert, az úgy azt
pontosan.
Addig még egy kicsit melózni kell, hogy ez menjen nekünk is.
Hát igen, sok mindent tudunk róla, de hát nagyon sok mindent nem. Na és nyilván az, hogy egyik génváltozat egy picit másmilyen, az másmilyen útra tereli például az idegrendszer fejlődését. Itt az idegrendszeri különbségekről van szó egyébként. De ez nem mindig ugyanúgy történik. Tehát itt nem úgy az van, hogyha felkapcsolom a villanyt, akkor biztos égni fog a lámpa, hogyha van benne 220, meg jó a körte. Ez egy ilyen valószínűségek ebbe az irányba viszik.
Vagy még nem tudjuk pontosan, hogy mi az, ami...
Vagy nem tudjuk, vagy például lehet az, hogy a terhesség alatt éri egy stressz az anyát, és ennek pont abban az időpontban, amikor megváltozik az embriónak az agyi fejlődése. Nem tudjuk pontosan nyilván.
Ja. De mondjuk az nem árt, hogyha Vivaldit hallgatnak, tehát az, de ártani nem fog. A black metallal már óvatosabban menne.
Nem árt, de egyébként az, persze azt lehet tudni, hogy az embrió az hallja, hogy amit nem hallgat az anya. És azt, bocsánat, az érdekes, mert hogy én foglalkozom a zene evolúciós hátterével. És akkor ez egy érdekes dolog, hogy ki lehet mutatni, hogy azok az embriók, azok a kisgyerekek, akik embriókorukban bizonyos zenét hallgattak, azok felismerik ezt a zenét néhány hónapos korukban.
Erről egy külön órát valamikor, mert ez nagyon izgalmas. Csak azért, mert én meg zenélek egyébként, és hogy na jó, de hogy igen, visszatérve, tehát valóban tud lehet stresszt okozni, igen, black metallal, lehet egy balesettel, lehet egy férjel, tehát számtalan
igen,
dolog.
Igen.
De hát az is ugye mindegy, hogy most akkor az a 15. nap első órájában történik-e, vagy a 32. nap negyedik órájában.
Pontosan, ugye az a kérdés, hogy mikor van az a fázis az embrió fejlődésében, amikor az idegrendszer kifejlődik, és például a tesztoszteron szint, ami ugye egy hormon, a tesztoszteron szint az egyértelműen befolyásolja, hogy milyen irányba, tehát hogy hím vagy nőstény agy irányába, most állatokról beszélek,
fejlődik.
Az agy. Ezt lehet tudni, mert állatoknál lehet tesztoszteronnal kezelni őket, és például a szexuális érdeklődését meg lehet változtatni.
Embereknél is lehet, csak nem szabad.
Lehetne.
Igen, úgy értem, igen.
Igen, de Isten őriz, hogy ezt csináljuk. Na most vissza, hadd kanyarodjak vissza az eredeti témához, tehát hogy valami olyasmi történik, hogy igazából az van, hogy azok a gének, amelyik a kockázatvállalást növelik, azok terjedni tudnak, mert több utódja lesz a kockázatvállalóknak, főleg a férfi oldalon. Ugye a nőknél ez egy veszélyesebb
igen, mert
akció.
Más a terítésnek a módszere, igen.
Igen,
viszonylag nehéz sokszor egymás után egy éven belül például teherbe esni.
Igen, meg hát sokkal jobb a költség is, tehát mellé lehet.
Mármint a biológiai költség.
Igen, a biológiai költség. Tehát ez biztos, hogy előnyös. Másrészt szóval néha ez nem tisztán heteroszexuális viselkedésre vezet, az viszont nem előnyös olyan szempontból, hogy azoknak kevesebb utódjuk van. És ez a két hatás kiegyenlíti egymást egy olyan szintre, hogy ezek a gének nem úgy mondják, hogy nem fixálódnak, hogy nem lesz benn minden egyedben.
Nem lesz mindenki kékszemű.
Igen, de egy bizonyos arányban az megmarad épp ezért. Tehát, hogy ez egy, szerintem egy nagyon izgalmas felfedezés, de hogy az egész jelenségkör milyen komplex, az teljesen jól mutatja, hogy például a férfiaknál meg a nőknél ez a szexuális érdeklődésnek az eloszlása, hogy hány százalék tisztán heteroszexuális, hány százalék és mennyire biszexuális, meg hány százalék tisztán homoszexuális, az másmilyen, mint a nőknél.
Hogyne, abszolút.
Az eloszlás. Tehát a férfiaknál lényegesen több tisztán homoszexuális egyed van, mint a nőknél. És erre valószínűleg egy egész más mechanizmus felelős ezért.
Valószínűleg, mert nőknél gyakorlatilag alig tapasztalható ez a tisztán leszbikus vonal.
Igen.
Ott azért mindenki kicsit a biztonságos felé hajlik.
Igen, ez
persze olyan, hogy majd a miép nyeri a választásokat, mert a piacon azt mondta mindenki, hogy a miépre szavaz, de csak így az ismeretségi körömet rakom így össze.
Jó a mintavétele, mert...
Igen, jó, igyekeztem.
Mert a valóság is ez valóban így van.
Itt meg a másik csak illusztráció történt, most tegnap előtt voltunk beszélőn. Egyik büntetés végrehajtási intézményben egy nagyon jó barátomnál, aki biszexuális, tehát a kockázatvállalás az egy kicsit túlment a határon. Ja. Úgyhogy igen, ilyen kis példákkal lehet ezt így illusztrálni, de érdekes, hogy ilyen szépen illik erre az egész. Na igen, figyelek, tehát hogy tehát ott az ő esetükben...
Hogy a férfiak esetében ez már régóta ismert volt, hogyha egy fiú, ugye minél több, próbálom jól elmesélni, hogy jól lesen érteni, minél több fiú bátyja van egy fiúnak, annál nagyobb az esélye, hogy ő homoszexuális lesz.
Tehát ez a népmesség a legkisebb fiú.
A legkisebb fiú. A népmesség legkisebb fia az nagyobb esélye lesz, mint a legnagyobb bátyja. És ezért már régen gondolták, hogy emögött valami anyai immunválasz lehet.
Igen, a tesztoszteron, tehát allergiás is, már nagyon unja ezt az egészet, de lehetne egy apai kimerülési vonal is, nem? Tehát, hogyha ugyanattól az apától van mondjuk a 7 gyermek, a 7. már elfogy belőle az a fajta éter, ami a férfi erő továbbadásához kell. Direkt a aurasimogatók nyelvén beszéltem most.
Egyébként, hát nem lehetne kizárni, mert ugye az Y-kromoszomát mindig az apától kapja, de azért ez gyanúsabb volt, hogy ez egy immun, ez egy ilyen túlzott immunválasz. És egy pár éve ki tudták ezt mutatni, hogy valóban erről van szó. Van az Y-kromoszómán, ugye, amit csak a fiú utódok hordoznak, van egy gén, amelyik az agyban lesz aktív, és az embrió fejlődés egy bizonyos szakaszába aktiválódik. És ki lehet mutatni azt is, hogy erre a génre az anyai immunválasz minél több fiú utódja van egy anyának, egyébként a nem kihordott terhességek is számítanak ilyenkor, hogyha eljut egy bizonyos ideig,
megkezdődjön
ez a folyamat, erősödik az immunválasz. És ahol valóban a legkisebb gyerek homoszexuális volt, ott szignifikánsan nagyobb volt az anyának az immunválasza, ki tudták mutatni. Tehát arról van szó, hogy hát ugye egy embrió az mindig egy immunológiailag egy különleges teher, hogy ezt hogy lehet megoldani, hogy idegen test van benne az anyában, mindenféle...
Ugye általában a vércsoport problémáról hallunk, de ezer dolog van még.
Ez egy idegen test, tehát nagyon trükkösen oldja meg ezt.
Csodálkoztam is ezen a dolgon, tehát hogy ott van egy élősködő benne, örül, elnevezi, kis ruhácskákat vesznek ki, hát nagyon furcsa, igen.
Igen.
Dr. House, csak mondom.
Igen, és ez külön meg van terhelve az, hogy itt még van egy olyan kromoszóma, egy Y-kromoszóma, amiben található gének egyáltalán nincsenek meg az anyában. Tehát egészen különleges dolgokkal találkozik, vagy idegen dolgokkal, és hát nyilván a szél, hogy elfojtsa az immunválaszt ilyenkor az anyai test, de nem tudja tökéletesen ezt megtenni. És akkor megint jön az evolúció biológiai kérdés, hogy ez hülyeség, miért nem csinálja az anyai immunrendszer, hogy tökéletesen megoldja ezt?
Mármint a semlegesítést.
A semlegesítést. Igen. És erre ezt mindig azt kell ilyenkor érteni, hogy ahogy egyre jobban és jobban akarnák megoldani, az egyre több-több és halmozottan több befektetést igényelne. Ez olyan talán, mint hogyha szeretnék építeni, én nem, de mondjuk az autógyár szeretne építeni egy olyan autót, ami 20 évig tökéletesen működik, az valószínűleg 10-szer annyiba kerülne, mint egy olyan autó, amelyik 10.
A formájban szokták ezt mondani, hogy 320-ig elmegy mindegyik, de a 320 és 325 km per óra sebességnövekedés az annyiba kerül, mint az egész autó addig. Tehát ugyanez a...
Ezt nagyon jó, hogy mondjam, mert ezután ezt a példát fogom használni. Tehát, hogy a probléma ugyanez itt is, hogy egyszerűen a szervezetnek ez már nem éri meg. Ez is egy evolúciós optimum, amit csinál. Néha nem sikerül, de az még mindig kevesebbe kerül, mint hogyha olyan rendszert fejlesztene ki a természetes szelekció, hogy mindig sikerüljön.
De az például akkor nem befolyásolja erősen ezt az egész trendet, hogy ugye hát már nincsen 12 gyereke az anyáknak, már 7 sincs. 1, 2, 3 az már nagy család, gyakorlatilag akkor ez a forrás megszűnik.
Igen, ezt a trendet ezt befolyásolni fogja. Igen, valóban, ezt a trendet ez befolyásolni fogja, és befolyásolja is. Természetesen. Tehát, hogyha ha jó adataink lennének 100 évrel ezelőttről, amikor valóban az emberek, de sajnos nincsenek, tehát akkor az embereket nem kérdőívesztették, és nem a szexuális orientációt.
A coming out nem volt olyan népszerű.
Nem nagyon.
Ki tudja, hogy Johann Sebastian Bachnak a rengeteg gyermeke közül volt meleg, vagy sem, ugye? Ja, nem, az annál leszek nem örök. Valószínűleg igen, egyébként. Már úgy az egészből.
Igen, szóval azt nem tudjuk. Ez a baj, de egyébként abszolút ez egy nagyon jó észrevétel.
De nem csak innen érkeznek homoszexuálisok, vagy biszexuálisok.
Nem, ugye ennek van genetikai háttere is, de hogy ez egy ilyen plusz, ami miatt a férfiaknál ez gyakoribb. Ezt így értük. A másik ok, ami miatt lehetnek különbségek, az állatvilággal való összehasonlításból jön. Ez megint csak egy viszonylag új, nagyon izgalmas felfedezés, hogy vették az emlősöket, ahol tudták, hogy található-e homoszexuális viselkedés mintázat, vagy nem található. Ez több mint 600 emlősről van erről adat. Az nem olyan sok, mert lényegesen több emlős van.
Igen, de valószínűleg nem is mindegyiknél figyelték ezt, hogy most akkor hát van.
A probléma az, hogy a legtöbbnél nem figyelték. De ahol volt adat, ott azt a kérdést tették föl, hogy vajon egy fajnál megjelenő homoszexuális viselkedés, amit ugye embertől megkérdezik, hogy mi iránt érdeklődik. A pingvintől nehéz, de ott megnézik, hogy próbált-e közösülni azonos neművel, udvarlási viselkedést, izgatta a genitáliát az azonos neművel, és így tovább. Tehát olyan viselkedés mintázatokat gyűjtenek be, ami alapján azt lehet mondani, hogy nem tisztán heteroszexuális az egyet. És akkor összehasonlították ezt a viselkedés mintázatot azzal, hogy mennyire szociális az az élőlény, azaz, hogy mennyire társas életet él, illetve azzal, hogy mennyire erős az azonos neműek közötti agresszió. És hát talán nem meglepő, hogy a szociális viselkedés
jelentősebb.
A szociális viselkedés a hímeknél és a nőstényeknél is összefügg azzal, hogy megtalálunk-e azonos neműek közötti ilyen szexuális kapcsolatot.
Az agresszió pedig fordítva.
Ahol agresszívebbek, ott a hímeknél megtalálták azt, hogy ahol agresszió erősebb, ott a hím-hím azonos neműek közötti szexuális kapcsolat gyakoribb.
Pillanat, pont fordítva gondoltam volna.
Pedig nem. Pedig nem. És megmondom, hogy miért gondoltam. Ezt is várták egyébként a biológusok a vizsgálat előtt, mert ez egy ilyen nyugtató. Tehát ha magas az agresszió, ott a domináns egyedet úgy tudja lenyugtatni az, amelyiket éppen elverne.
Egy börtönről beszélünk most, csak mondom.
Körülbelül, igen. Pontosan arról beszélünk. A domináns egyed nyugtatására használja a szubordinális egyet. Tehát ahol magas az agresszió, ott ez jelentősebben jelen van. A másik, a szociális oldalon pedig ez a kapcsolatok és a szövetségek fenntartásában játszik szerepet. Ez a hímeknél és nőstényeknél is kimutatható. Viszont a legközelebbi rokonainknál, a törpe csimpánzoknál, a bonobóknál.
A bonobók, hát igen.
Ott a nőstényeknél nagyon-nagyon gyakori az, hogy így egymást szeretgetik, főleg amikor így fölizgatják egymást, így idegileg fölizgatják egymást, úgy értem. Tehát a lenyugtatás, a szociális kapcsolatok fenntartásában komoly szerepe van az azonos neműek közötti szexuális kapcsolatnak. És egyáltalán nem kizárt, hogy ezt látjuk az embernél is.
Igen, nem, valószínűleg ez történik, nem tudjuk ezt, de szerintem, ahogy visszaemlékszem életemre, ez könnyen lehetséges, hogy ugyanígy zajlik. És ott mi van a hímeknél, a bonobóknál?
A bonobó hímek nem olyan agresszívek, mint a csimpánz hímek, ez biztos, tehát itt nincs egy ilyen agresszió.
De szexuálisan sokkal aktívabbak.
Igen, de szexuálisan sokkal aktívabbak. Őszinte vagyok, erre nem tudok igazán jó kísérletet.
De ott nagyon érdekes, hogy ez a bonobóknál, ugye ez a hím nőstény rangsor, hogy azért ott a csoportba verődött nőstények néha azért úgy rendet csinálnak.
Tehát ott ők valaki, a főnökök.
Hát igen.
Ott ők a főnökök. Ez egy nagyon érdekes társadalom.
Igen, igazából minden rendes törölmetszett nemzeti gondolkodású, és nem akarom politika főnök, de ez a rettegés, ez a képe. Képzeljék el, összefognak a biszexuális nők, és ők irányítják a világot. Ettől fél szerintem a legtöbb fehér keresztény hetero férfi jelenleg ebben a bolygón, mert hogy, és még működne is, tehát az a borzasztó, hogy mert hogy a vonobók társadalma ebből a szempontból elég jól működik. Lesz egy kis hírblokkunk nekünk itt, egy pillanatra megszakítjuk ezt. Ez a gyönyörű, de Seuring az jó, az végül is István, szóval evolúcióbiológussal beszélgetünk. Nem írták ide nekem, hogy ELTE vagy micsoda, mert az...
Én az Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetében gondolom.
Hunren, azt az elején kell mondani?
Nem tudom.
Nem tudom, az olyan jó, hogy Hunren Ökológiai Kutatóközpont.
Hunren, kötelező mondani, elnézést.
Hát, tudom, bocsánat, azért is tettem hozzá, hogy Hunren Ökológiai Kutatóközpont, igen, evolúcióbiológiai kutatócsoportban. De most jön egy hírek, aztán jön egy Blues Brothers. Jó, tegyünk utána egy Blues Brothers-t, egy kicsit pihenésnek. Köszönöm.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Parakovács Imre.
Freedom, 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 freedom. a tigris, jön a tigris, nála erősebb nincs is.
Igen, remélem, a tigris jobban lát nálam, egy kicsit Seoring István, evolúcióbiológus. A vendégem még hozzá abban a témában, hogy a homoszexualitás evolúciós szerepe, illetve hogy milyen haszna van a melegeknek a társadalom szempontjából. Kanyarodjunk erre, mert maradt 14 percünk. A 45 percből.
Ha? Hát, hogyha ezt a kérdést így tette fel, hogy a társadalom szempontjából, persze ez nem egy evolúcióbiológiai kérdés, de ez egy érdekes gondolatot vet föl, mert hogy korábban volt egy elég erős elképzelés arról, hogy valószínű arról van szó, hogy akik nem heteroszexuálisak, azok a rokonaikat segítik a gyerekek nevelésében, és így jutnak tulajdonképpen valami rátermettség előnyhöz.
Itt írta nekem egy kedves barátom, azt mondja, hogy minden családra jut egy nagynéni vagy nagybácsi, aki rejtett homoszexuális, és hogy úgy kisegíti a szülőket.
Igen, tehát hogy ez egy elég régi hipotézis.
Ja.
És ezt végül is meg lehet vizsgálni viszonylag könnyen, mert a családokban ezt föl lehet térképezni, hogy ki az, aki homoszexuális, és meg lehet nézni a női, leginkább a női rokonainak a rátermettségét. Tehát, hogy hány életképes utódot hozott létre. Vagy hogy azok ugye mennyire érték meg a felnőttkort. Hát az, hogy hány felnőttkort megért utódja van. Illetve azt is meg lehet nézni, megkérdezni ezeket a női rokonokat, hogy szokott-e a nagybácsi anyagilag segíteni, vigyáz rájuk, és így tovább. Teljesen ellentmondóak az eredmények. És inkább azt kell mondjuk, hogy nincs ilyen hatás. Tehát több a negatív eredmény, mint az, amelyik valamilyen módon azt ki tudja mutatni, hogy segítik. Azt nem, hogy több utódjuk van, hanem, hogy segítik a rokonok utódait. Kanadai pozitív példa van, meg van egy dél-kelet-ázsiai pozitív példa, azt most nem emlékszem, melyik ország, de a nyugat-európai példák esetében szinte mindenütt azon, hogy nem tudták kimutatni ezt a hatást. A cseheknél nem tudták kimutatni, Egyesült Királyság, arra biztosan emlékszem, és azt hiszem az Egyesült Államokra is.
Mert individualistává váltunk, de az amerikai őslakosok körében szintén sok példa van arra, hogy teljesen elfogadóak voltak a általunk indiánnak nevezett törzsek, de most maradjunk ennél, mert úgyis mindenki indiánnak fogjuk őket nevezni, ott sokkal elfogadóbbak voltak ezzel a jelenséggel, és ott meg volt konkrétan szerepük is a közösségben.
Nagyon sok olyan társadalomban, amelyik teljesen elfogadó, de ettől függetlenül a legtöbb esetben nem lehet kimutatni ezt a pozitív hatást, tehát ezt mostanában nem gondoljuk, hogy ez egy jelentős szerepe lehet abban, hogy ez szelekciósan fennmaradt ez a viselkedés.
Ja, tehát nem azért nem verték agyon bunkós bottal őket, mert nagyon hasznosak voltak, akkor más okának kell lenni valószínűleg.
Hát, hogy nem verték őket
bunkós bottal. Hát ez az fajta szelekció, hogy ő más, mint a közösség, ezért egy bunkós bottal agyon verjük, de nem tették ezt. Vagy valószínűleg azért, mert elrejtőztek, ugye volt egy ilyen vonal is, gondolom. Ugye ez a vénlány probléma. Tehát általában nők, mint már 100 évvel ezelőtt sem, gyakorlatilag azt gondoljuk, hogy nem is léteztek leszbikus nők, holott úgy ugyanannyian voltak, mint most. És akkor ezek a vénlányok, ez a magának való, sosem volt férje típusú érdekes sztori. Meg a bogaras nagybácsi, igen.
Természetesen ezek a jelenségek megvoltak, de azért, mert hogy a 100 évvel ezelőtti európai társadalmak azok egyáltalán nem voltak elfogadóak, meg hát most is van egy csomó ilyen társadalom, amelyik nem elfogadó ilyen szempontból, de valóban azt tudjuk, hogy az archaikus társadalmakban általában sokkal elfogadóbbak az ilyen jellegű szexuális
érdeklődésben. Sőt, a görögöknél egy kicsit túlságosan is elfogadóak voltak, még bizonyos korhatárokat is egészen lazán kezeltek, ismereteink. Ha egy olyan világban élnénk, ahol ez teljesen természetes, itt senkinek nincs fennakadása, nincs homofóbia, nem létezik egy dolog, az körülbelül milyen képet rajzolnak ki akkor az emberiségről itt százalékban, akkor hogy néznénk ki? Hogyha mindenki előmerne jönni, akár azzal is, hogy hát néha megkívánok egy férfit, de még nem volt. Tehát, hogy a legalapvetőbb és a leghalványabb jelek is működnének.
Hogyha végignézzük azokat a kutatásokat, amelyek különböző társadalmakban végezték, és az volt a fő kérdés, ugye, hogy tisztán heteroszexuális, vagy nem tisztán heteroszexuális, akkor azt látjuk, hogy ez ilyen 7-11% között van azoknak, akik nem tisztán heteroszexuálisoknak vallják magukat. nyilván ez függ a társadalmi háttértől is, de így e két érték között van valahol ez az arány jelen.
És ugye ez mindig önbevalláson alapul, tehát még nincs egy ilyen homométerünk, amivel ugye...
Persze, hát ugye az önbevallások alapján
körülbelül... De ez is a társadalomtól függ az önbevallás szintje, gondolom.
Igen, mert érdekes, hogy mi erről csináltunk vizsgálatokat, és ugye az volt az elképzelésünk, hogy fogunk találni összefüggést az önbevallás értéke, és hogy mennyire elfogadó a társadalom között, de nem igazán van. Hát meglepő módon például Iránban, hát most képzeljük.
Nem egy elfogadó társadalom, speciálisan azért ott is, tehát ott is azért a fiatal fiúk szerepe az még azért jelentősebb, sőt még azért ezekben a közel-keleti társadalmakban a női homoszexualitás is azért úgy eléggé megtűrt volt, vagy legalábbis általános. A hárem probléma, ugye, igen. A hárem, a kislány, meg ezek. Hogy jó, tehát igen. De hogy ott mi volt a bevallás alapján?
Bevallás, tehát internetes önbevallás alapján nem volt kiugrón alacsony érték. Csak egy példa, de általában nem találtunk összefüggéseket.
Abban, ez érdekes, mert azt gondolom az ember, hogy még egy ilyen orosz rendszer, ugye, ahol a legutóbbi időkben ugye nagyon felpörgött ez a klasszikus, egy rövid időre nálunk is megjelenő, aztán hál' Istennek nagyon gyorsan kialó úgynevezett buziverés jelenség, amikor az igazi hetero csávók elindulnak az éjszakába, hogy melegeket verjenek, és ott ez borzasztóan felpörgött, rettenetes sztorik vannak ezzel kapcsolatban, azt hiszem az ember, ott még egy névtelen kérdőiben sem meri azt, de akkor ezek szerint ez másképp.
Nem, a névtelen kérdőiben úgy látszik, ugyanolyan bátrak az emberek függetlenül attól, vagy nem ugyanolyan, vagy nem megkülönböztetett olyan kevés.
Nem szignifikáns a különbség.
Igen.
Ez nőkre, férfiakra egyaránt vonatkozik?
Igen, emlékeim szerint. Ez, egyébként sokkal több teszt van férfiakra. Általában azt jobban szeretik, egyszerűen azért is, mert hogy azok között a tisztán homoszexuális több, tehát több adatot lehet gyűjteni, hogyha erre akarunk rá.
Zebra halakról olvastam valamit, de az nem biztos, hogy a zebra halakról még olvastam ezzel kapcsolatban valamit.
Hát a zebra halakról
pont... Erre, de
a zebra halakról pont nem tudom, de van más édesvízi halak például, ahol a hímek, ha egymásnak udvarolnak, és ilyen párosodási mozgást végeznek, az izgalmas a nőstényeknek, és azért csinálják. Ez megint kísérletesen kimutatott.
Igen, itt a fordítatja van, ugye a kamionparkolóban nézni a leszbi pornót, igen. Igen. De nagyon érdekes, hogy a nők viszont nem nagyon néznek férfi meleg pornót. Ez valahogy, vagy lehet, hogy ez csak ez egy társadalmi különbség, és majd kiegyenlítődik.
Nem tudom, én megint nem tudom, de megint arra gondolok, hogy ez megint a szociális fölépítésünkből fakad, ugye, hogy a nők közötti testi kapcsolat az sokkal elfogadottabb, és sokkal elterjedtebb, és ezért ez egy ilyen izgalmasabb dolog.
Furcsa, mert hogy a legmegáltalkodottabb homofóbok is azt különkezelik. Az egy másik polcon van a női szerelem. Ők konkrétan ez a borzasztó, tehát ők tehát magukból indulnak ki nyilván, hogy jaj Istenem, hogy nekem milyen rossz lenne az, de hát hogyha rossz lenne, akkor ugye nem csinálná valószínűleg, tehát hogy akkor, de hogy már az elképzelés rossz. A leszbikus kapcsolatokkal kapcsolatban sokkal megengedőbbek.
Igen, így van.
És azt vettem észre, hogy viszont a homofóbia is egy kicsit furcsa módon oszlik el. Tehát, hogy ez is egy férfi ilyen
hát, hogyha erre fordítjuk,
személyiségzavar.
Erre fordítjuk, akkor erről szívesen beszélek, mert ezzel is foglalkoztunk. A homofóbia is öröklődik. Sőt, erősebben öröklődik genetikailag a vizsgálatok alapján.
Mint maga a homoszexualitás.
Igen.
Hát, ez zseniális. Azt hittem, hogy csak a katolikus papság öröklődik egyeneságon, de akkor nem.
Nem. És ennek értjük is a szelekció sokát, az evolúció sokát. Egyébként, ahogy mondja, a férfiak homofóbbak, mint a nők, és ennek is értjük a szelekció sokát.
Wow.
Arról van szó, hogy az ember az egy kis csoportban élő lény. És hogyha a kis csoport közötti versengést vizsgáljuk, akkor azok a csoportok, amelyekben erősebb a csoport összetartás, és nagyobb a csoporton kívüliek felé az ellenállás, azok jobban működnek. Sajnos az idegengyűlölet, meg a homofóbia, általában az ilyen nem olyanok, mint mi érzés, az egy nagyon erős emberi érzés. Elképesztő könnyű kialakítani. Óvodásoknál azt csinálják, hogy az egyik csoportra kék pólót adnak, a másikra pirosat. Két nap után, ja, és ezek után úgy szólítják őket, most egy kísérletről beszélek, hogy gondolom, pirosak igen. és kékek, és utána megkérdezik tőlük, hogy szerinted mondjuk intelligensebbek-e a pirosak, vagy kevésbé intelligensek a kékek, és hát mindenki a saját csoportját fogja kedvesebbnek, intelligensebbnek, szerethetőbbnek látni, mint a másik csoportot.
Igen, annak idején emlékszem pontosítani próbáltuk, mikor volt az idegen szép kampány, és mondtuk, hogy pillanat, tehát várjuk meg, hogy közel jön, megnézzük, aztán eldöntjük, hogy szép az idegen vagy ronda, de az idegen szép az nem fog átmenni, mert az ellenkezik mindennel, amit eddig az evolúcióban tanultunk, mert az előítélet is egy nagyon pozitív dolog, mert hogy ugye jön szembe éjszaka, sötét utca, átmegyek, életben maradok, lehet, hogyha itt maradok, akkor sem történne semmi bajom, de ott meg biztosabban nem. Tehát ezek mind sajnos...
Sajnos így van, tehát minden olyan jel, ami alapján úgy érezzük, hogy valaki csoporton kívüli, az ellenállást vált ki. És hogy miért a férfiak ilyenek? Hát azt lehet, erősen lehet valószínűsíteni, hogy az evolúciós múltunkban a nők voltak azok, akik ha házasodtak, csoportot váltottak.
Tehát a nők helyben voltak, a férfiak oda mentek értük, tehát nekik vállalni kellett egyfajta ilyen kockázatot, és aztán bevitték a saját csoportjukba. És hogyha ott ugye a nő azt mondta, hogy hát minden, itt mindenki hunyorog, akkor meg baj lett volna.
Igen. Tehát ezért a nők elfogadóbbak. És ennek van erős genetikai háttere. Ezt ki lehet mutatni, ugyanúgy a homofóbia erőssége, vagy az idegen gyűlölet erőssége mögött van genetikai háttér is.
És ez mivel függ még össze? A gyors szívhalállal nem, de hogy itt van-e, kimutattak-e itt még valamit, hogy a homofóbok azok hamarabb kopaszodnak, vagy
nem
magasabbak?
Tudom, nem tudok.
De könnyen lehet, igen.
Könnyen lehet, hogy például a tesztoszteron szinten.
Mert hogy nehéz felismerni egy homofóbot ugye nézéséről, meg a járásáról, de hogy akkor ebben nem ad nekünk egyelőre segítséget. Ez.
Igen, de hogy mi lehet ezen hogy lehet ezen segíteni? Egyben az ember abban is nagyon-nagyon különleges, hogy nagyon gyorsan meg tudja változtatni azt, hogy meddig terjed a csoportja. Uh-huh. És ez kulturális dolog. Uh-huh. És erre a kedvenc példám, hadd mondjak egy egész máshonnan hozott kedvenc példát, 2010-ben volt téli olimpia. Uh-huh. És akkor régen, hogy ma már számra nem veszem, internetes portál kitalálta, hogy úgy fogja közvetíteni a téli olimpiát, mint hogyha az osztrák-magyar monarchia létezne.
Ó, milyen kiváló ötlet.
És olyan stílusban is közölte. Tehát a századforduló stílusában. És az emberek imádták. Imádták, hogy a mi Schlienzauer Tomink a síugrásba első lett. Igaz, hogy Ausztriának nyert olimpiai érmet, de egy hét alatt az emberek fejében megváltoztatta azt, hogy meddig tart a csoport.
Ja, igen, akkor viszont akkor tágítanám ezt a példát, a kiváló és rendkívül vicces film, a Támad a Mars. Ugye megkezdődik a Mars lakók támadása, és ugye persze látványosan és viccesen, de hirtelen minden nép testvér lesz, és mindenki fogja a másik kezét, és mindenki csak a rohadt Mars lakókat akarja elpusztítani. Nagyon sokat segít a csoport létrejöttében a külső ellenség így megjelenése.
Van. Így van, ez is így van, természetesen.
Bár érdekes módon azt figyelem most, hogy ez egyébként szét is szedhet egy létező csoportot is, hogyha elég ügyesen hozzák ezt. De sajnálatos módon az a helyzet, nem fogják elhinni, de lejárt, úgyhogy és engem ez most akkor most két újabb témát vetett föl, aminek szerintem a feltétlen megtárgyalását a közeljövőben meg kéne ejtenünk a zenével kapcsolatban mindenképpen, Söring István. Evolúció biológus volt a vendégem, ami következik most az agymosodának a 9. része, Döbrentei Zsolt és Andrej Kiseljov, két pszichológus barátom ült le velem beszélgetni, hosszan, nagyon-nagyon hosszan, és abból készítettük el ezeket a nagyjából 30 perces részeket, ez már a 9. Ez az első évad, amit hát nem az első évad, de ez az első etap, ez 12 részes lesz, és a második 12 részt meg most szerkezgetjük. Elmondom gyorsan a munkatársakat, mert ez konzerv lesz, és nem maradok itt a végéig. Csorba László, Simon Erika és a szerkesztő Gerendai Ágnes nevében is. Hát nem búcsúzik még önöktől a műsorvezető Parakovács Imre, de aztán előbb-utóbb meg még az is megtörténhet. A lényeg, hogy ő szerda reggel, és addig meg végig Klubrádió.
Részeg embert az Isten is Parakovács Imre.
Az a te bajod, hogy sokat voltál vidéken. Nem fejlődött ki az agyad.
Szép jó napot kívánok, én Parakovács Imre vagyok, Döbrentei Zsoltal és Andrej Kiszeljóval. Pszichológusokkal a legutóbb úgy fejeztük be az epizódot, hogy, vagy hát nem fejeztük be, csak felvetődött ez a választásokon nyerni a diktatúrában, és akkor ott hát röviden valamit erre reagáltál, de azért ez hosszabb kifejtést igényel szerintem.
Igen. Megkerültem a választ, de csak azért, mert egy perc volt vissza, és ez, azért néhány perc kell, hogy megmagyarázzam, hogy az álláspontomat, ami az, hogyha lesz választás, akkor csak olyan választás lesz, amiben az Orbán nyer. Ugyanis az Orbán nem veszíthet. Az is elképzelhető, hogy nem lesz választás, vagy egy olyan választás lesz, ami nem a mostani szabályok szerint működik. A lényeg az, hogy az Orbán nem bukhat. Az Orbánnak folytatnia kell, mert ha nem, akkor azt kockáztatja, hogy felelősségre vonják. Ő bűnöző. Úgy bűnöző, hogy az eszköze a törvények átalakítása. Ő tudja magáról, hogy bűnöző, tehát soha nem lehet abban biztos, hogy nem jön valaki, aki úgy hozzásolóképpen átalakítja, vagy olyan törvényeket hoz, amivel ő megbukhat, lebukhat, és felelősségre vonható. Ő neki a tét nem az, hogy miniszterelnök marad, vagy nem, hanem hogy szabadlábon marad ő, meg a családja, vagy folytatja tovább. Ez az egyik része. A másik meg az, hogy ő azért üzletel Putyinnal.
Igen.
És hát az szerintem elég kockázatos.
Igen, ezt tapasztaltuk. Ez sok orosz polgár tapasztalta. Tehát, sőt, nem oroszok is.
Én nem tudom, hogy mennyi pénzt szedett össze az olajgáz bizniszen, de simán el tudom képzelni, hogy ha megbukik, akkor bekopognatnak hozzá, és azt mondják, hogy Viktor, te kerestél rajtunk 100 millió vagy 10 milliárd forintot, légy szíves, add vissza a 80%-át, különben baj lesz. Tehát nem azt kockáztatja, mint bármilyen más miniszterelnök jelölt, vagy új figura, hanem ő az életét, és talán nem csak a saját életét.
Ezt értem, de hát nem csak rajta múlik. Tehát amikor azt mondod, hogy nem lehet választásokon, de hát az ő egy tényező, az ő akarata, az ő érdekei, de ez nem egy fizikai törvény. Tehát attól még
Most még feltételezzük, hogy demokrácia van, és el fognak jönni a választások, de az ő mindsetjében ez a demokrácia, meg a választás az ő szeretne választáson győzni, és szerintem nem szeretne diktatúrát, tehát a hagyományos értelemben
hogy
diktatúrát. De neki nincs választása, tehát neki maradnia kell.
Maradnia kell, de közben a világnak vannak más, világban hatnak más erők, tehát hogy nem minden rajta múlik.
De Magyarországon igen.
Hát de nem.
De mire
mert ha rajta múlna minden, akkor nem lenne most egy olyan ellenzéki párt, amelyik mondjuk erősebben áll nála, meg nem lenne egyáltalán egy ilyen erős kihívója, hanem ott lenne ezek is elaprózott MSZP, DK, Momentum, Párbeszéd, Kutyapárt, valami, és ebbe ő boldogan lébet szólna, meg a Mi Hazánk, meg minden. Mégis történt olyan valami, ami ellene mondom. Szóval nem felügyelhet mindent itt Magyarországon sem.
De ez semmiben nem különbözik a korábbi pályázóktól, vagy jelöltektől, mert ha egy fikarcnyi esélye van a Tisza pártnak, hogy győzzön, akkor nem lesz választás, vagy nem olyan választás lesz. Orbánnak mindenképpen győznie kell.
Meglátjuk, ez biztos izgalmas.
Ja, akkor én most árnyalok. Mert nyilván egy csomó dologgal egyetértek. Tehát a bűneivel például, amit ugye nálam autentikusabb szakértők nyilván jobban össze tudnak szedni, hogy bontotta le a jogállamot, tehát nevezhető egy pucsistának, hogy raboltak az országot, tehát nevezhető kriminális bűnszövetkezetnek, ugye a pénzre hajtva, és hát ugye az ország szuverenitásába bújtatott, szuverenitás harcba bújtatott ország kiárusítása, vagy elárulása, vagy nem tudom. Tehát
hát nagyon minden... elkoptatott szó a hazárulás, de ez az országhoz ez volt törleszkedés, ez egy nagyon közel van hozzá.
Nagyon közel van hozzá, talán közel a Szijjártó Pétert látom, de mondom, szóval inkább én onnan árnyanám, hogy tulajdonképpen csak azzal a kategórikus végmondattal tudok vitatkozni, hogy amit egyébként régebben én is így gondoltam, ahogy te mondod, de és ha most mondok valamit jót Orbán Viktorról, úgyhogy tadám, vagy hogy szokták?
Tadám,
hogy aztán múltkor láttam, a Puzsért kérdezték meg, hogy tud-e valami jót mondani Orbán Viktorról, és valahogy egy ilyen eljátszott dadogással nem mondott semmit, tehát hogy nem tud mondani. Én őszintén tudok valami jót mondani, hogy nagy harcos, küzdőképes, teherbíró, és nekem, azt nem mondom, hogy szimpatikus, mert nem szimpatikus az egész rendszer, és ő sem, de hogy úgy tűnik, hogy tényleg beleállt, és tényleg szeretne választáson győzni, és ezért minden megtesz, és megtesznek, most leszámítva azokat a toxikusságokat, amiről pont beszélünk, maga az a tény, ahogy amilyen elánnal próbálnak választást nyerni, az egyelőre, én nem vagyok benne biztos, hogy nem gondolják ezt komolyan. Tehát, hogy az Orbán, ugye volt ő már ellenzékben, tehát, és az is igaz, hogy egy politológus még szebben le tudná vezetni, hogy térnek vissza a bukott emberek, és dörzsölve a markukat, amik az egész ország a kezében van, a apparátusok, a pénz, erőforrás, tehát egyáltalán nem biztos, hogy egy olyan választás, amit elbukik, akkor az feltétlenül végzetes lenne az ő számára. Hozzáteszem azt is, hogy azt hiszem, hogy múltkor beszéltünk a Körösényének erről a a vezérdemokráciáról, és ott emlékezetem szerint, amit én erről olvastam, ott ez egy fontos elem ebbe az elméletbe, hogy ő a karizmájából szerzi a legitimitását, tehát, és ahhoz kell a választás, tehát hogy abban a megerősítés. Tehát ő így akar nyerni, ez biztos, tehát ebbe egyetértünk, és emiatt viszont én egyet nem vagyok jós, egyikünk se jós, tehát nem tudjuk, hogy mi fog történni. Nyilván mindenki a saját értelmezését tartja a legjobbnak, de én nekem benne van a forgatókönyvben az is, hogy eljutunk a választásokig, és az is, hogy el fogja veszteni.
Tehát hozzátenném, hogy Oroszországban is választás létezik, sőt, Grúziában is volt választás, csak a legnagyobb ellenzéki pártot betiltották. tehát a választás mind most, olyan, azért ez sok mindent
igen,
jelentett.
Akkor most ezt is ugye körbe kéne lőni, hogy szokták mondani jogvédő szervezetek szakértői, hogy a választási csalás nem a választás napján történik, hogyne. És ez 2022-ben én magam is láttam, mert semmilyen csalás nem észleltem, amikor ott voltam szállatbiztosként, hanem a köztelevő 4 évben történik a csalás. Ez így van, ez megtörténik, viszont felbukkant ez a Magyar Péter nevű ellenzéki párt, vagy nem tudom, ellenzéki párt, a párt, választási párt, ami nem ütötték el a Magyar Pétert, nem dobták ki az ablakon, megpróbálnak mindenféle karaktergyilkossági dolgokkal, de egyelőre meg úgy tűnik, hogy nem nyúlnak olyan eszközökhöz, ami alapján azt kellett neki jelenteni, hogy nem engedi, hogy más.
Nem nyúlnak, mert Orbánnak az az érdeke, hogy választáson győzze le Magyar Pétert, vagy bárki
igen,
más.
De hogyha eljut a választásig, akkor ott viszont kiderül, hogy legyőzi, vagy nem, tehát akkor már nem nyúlhatnak mások.
Az én álláspontom annyiban más, hogyha úgy néz ki a választás előtt, hogy győz a Magyar Péter, akkor valahogy megváltozik a választás, vagy valami történik, amit még nem tudunk. Én nem tudok az ő fejével gondolkodni, mert nem is értek hozzá, meg bűnöző, de ő nem tűnhet el, nem kockáztathatja azt, hogy valaki olyan törvényeket hozzon, amivel őt megbüntetik, vagy elveszik a vagyonát, vagy bármi miatt felelősségre vonják. Őneki hatalomba kell maradni bármi
mondja
módon.
Mondja ezt ő maga, igen. Mi meg azt mondjuk, hogy nem. Tehát, hogy melyik hangosabb, tehát azért ez ki fog derülni. De ő tulajdonképpen igazából, hogyha akarom a szerkesztettség látszatát kelteni továbbra is, akkor szerintem most a túlélési stratégiákról kellene beszélgetnünk, a toxikus kormányzás, a toxikus vezetés, illetve az egyéni és a társadalmi túlélési stratégiákról, annak fényében, hogy szerintem Magyarországon társadalmi nincs, de hogy cáfoljatok meg, ha van.
Egyetértek egyébként is, egy kicsit fából vaskarika lenne, hogy a társadalomnak van-e valami túlélési stratégiája. Tehát úgy mondhatom, az egyéneknek van kulturálisan determinált stratégiai, amik nagy számban összehoznak egy társadalmi szintű jelenséget, hogy mi csinálunk. Hát először inkább valóban ilyen terápiás szinten jut eszembe a túlélési stratégia, hogy azért erre gondolom, hogyha elkezdenénk gyűjteni az utca emberétől, hogy lehet kibírni egy traumatizáltságot, vagy egy ilyen elnyomó rendszerbe való létet, amikor más gondolok, és máshogy szeretnék élni.
Ital.
Akkor nagyon sok ötlet lenne, például az alkohol és különböző kemikáliák használata. Igen. De egy baj van, ugye, hogy ezt ugye destruktív stratégiának hívjuk, mert elvileg rombolja a sejtszintű létezésünket.
Viszont nagy hagyománya van, akár mondásokban, ugye, hogy az értelmiséginek három útja van, az alkoholizmus, vagy kettő?
Nem, két út áll előtte, az alkoholizmus és a másik járhatatlan, igen.
Igen, azt szokták variálni, hogy meg a megőrülés. Vagy
igen, tudom, az alkoholizmus, az őrület és a harmadik járhatatlan, de hogy ez mondjuk ezért még megtapasztaltuk, tehát a szocializmusban gyakorlatilag mindenkinek meg ki kellett fejlesztenie az egyéni túlélési stratégiáját, főleg a vége felé, amikor már igazából senki se hitte el azt, amit a rendszer mondott, tehát, és már ők se hitték el, tehát ott már tényleg csak a túlélés, a megúszásról szól minden. És mi volt, ami előny volt benne? A köztulajdon herdálása és lopás, tehát a gyárból kihozom, amit mozdítani lehet kihozom. Ugye a legenda, amikor valaki egy aktatáskában úgy hozta ki, abból építette meg a hétvégi házát, hogy minden nap kihozott egy aktatáskában 8 darab téglát, meg szóval ezek a történetek, meg hát az alkoholizmus nagyon erősen működött, a telek, ugye az volt egy ilyen dolog, amikor ott az én birodalmam, és ott itt diófám van, és répám, és az ott akkor az én birodalmam, ilyeneket láttam ott.
Ebben már benne van egyébként a következő, hogyha persze nyilván nem egy teljes listát kell, hanem felállítanunk, de az ötletedés, amit mondasz, abban benne a tradíciók ereje, ugye? Hogy egy transgenerációsan ezekben a politikai társadalmi kataklizmákban, ugye akár háborúkig visszamenve, a mi családunkban hogyan éltek túl, és milyen tradíciók hogyan segítettek a túlélésbe. Tehát ezeknek azért van erejük, és akkor ebbe ugye a család, mint mikroközösség, de amit nagyon azt hiszem, hogy nagyon erősen állítanak, és én is azt tudom mondani, hogy a közösségek az egyik legfontosabb. Hogy nem izolálódni, elszigetelődni, és a saját bajommal unikum sörkombókkal játszadozni, hanem bemenni közösségekbe, kapcsolódni, megosztani érzéseket, élményeket. Tudom, hogy ez nagyon pszichós, de tényleg így van. És azok nem csak a megosztás révén, hanem az artikuláció révén is adnak egyfajta érzelmi támaszt.
De ilyenből tudod, az egyházak, a vallásoknak vannak ilyen közösségeik, azon kívül a kocsma. Tehát, hogy nincs más, nincsenek közösségek.
Hát ezzel vitatkoznék, mert vannak csak kevés, jó. Ugye nyilvánvaló, vannak hobbi közösségek, zenei csoportok, művészi csoportok. Én jártam életemben először a fiam révén egy egyház közösség ülésén, az is baromi érdekes volt, és nagyon erőteljes élmény volt.
Ami akkor még eszembe jutott túl, és a stratégiára, hogy az a közösséghez nincs köze, de az van, hogy anya és a sok gyerek bent a házban, és apa a műhelyben. Ez megvan, tehát amikor apa ebéd után eltűnik, és késő este visszajön kicsit olajosan, és ott végre nyugalma van.
Jaj. Nekem megvan a miskolci garázssor. Én jártam oda az apóson kapcsolatban.
Azt gyönyörű.
Az egy olyan
hát ott
szép szubkultúra.
Igen, ezt nem is értem, meg kellett volna hagyni ilyen múzeumnak. Ha a hallgatók nem tudják, miről beszélünk, ugye garázssorban ugye nem autók voltak a garázsban, volt meg, persze volt autó, de az egy ilyen legendás ilyen hely volt, ahol ezek a dolgok történtek.
Nekem Odessa jut jutott eszembe. Mm. A garázssor volt, voltunk az Úcskapiacon, ahol minden volt.
Igen. Garázssor az univerzális, mert az Amerikai Szépség című filmben is Kevin Spacey ugye oda menekült, amikor burnoutos volt, a garázsába történtek a fontos események, tehát szerintem ez mindenhol van. A férfi és a garázs.
Ja.
És az ő kis szerszámai, amiket nem feltétlenül használ, hanem ott meg tud nyugodni
igen.
A dilinyós feleségétől, vagy a rakoncátlan gyerektől, vagy a problémák elől elmenekülve. Egyébként önmagában ez is egy túlélési stratégia. Vannak
horgászok.
Igen, van horgászok, pont ez van, vannak horgászok, ugye, amit sose értettem, és vannak, akik elmennek erdőbe sétálni.
Az aztán túlzás. Jó, mindenek van határa. Tehát ez a...
Bogarak, rovarak.
És szeretem a természetet, csak mindenki, tehát én azért vagyok itt, mert itt vagyok, ő meg ott van, ez a, tudod, ez a, mi aggódunk a fák miatt, tehát menjenek vissza az erdőbe, ott van a helyük, nem, hogy itt a városban autók laknak, tudod, ez az alap. De hogy ezek valóban destruktív az a ami legkézenfekvő. Sajnálatos módon az alkoholnál jobb szorongás oldót még mindig nem találtak ki, pedig nagyon dolgoznak rajta, de hogy inkább ezt láttam. Tehát, hogy azért elsősorban, mert akár műhelyel, akár garázssal, akár bármivel, de az, vagy kocsmával, de az alkohol az mindig benne volt ezekben. Azt, nem is találkoztam abstinens emberrel a szocializmus alatt szerintem.
Igen. Én sem. Hát sőt amikor főiskolára, egyetemre jártunk, a tanórák utáni kocsmázás az előadóval, ahol elmondta azt, amit a hivatalos órán nem lehetett, az volt az a terep, ahol a legtöbbet lehetett tanulni akadémikus tudományt. A bőr és nemi beteg gondozó alatt működő kocsma.
Ó, kiváló helyszínek.
Jó, de azért, hogy...
És oda jártunk a...
Ja, a Tripperbar. Tripperbar, igen. Az állatorvosi, igen, állatorvosi egyetemnek ez volt a büféje.
A Tripperbar.
Igen, és ugye szemben volt a gyógypedagógiai főiskola, és akkor ott a...
Gölesszel ott lehetett tudományról, élettanról beszélgetni igazán. Igen. Idáig, szóval... igen, tehát... Olyan rendszerben vagyunk, meg olyanban öttünk föl, ahol az egyéni rekreáció, vagy az individuális megoldások voltak. Ez annyiban más szerintem ez a rendszer, hogy törvényszerűen egyre keményebb lesz, egyre frusztrálóbb lesz, egyre aljasabb és megalázóbb lesz az embereknek. Én abba bízom, ez az én reményem, hogy egy tanulási folyamatban vagyunk, amikor a lakosság rá fog jönni arra, hogy együtt lehet csak őt
megnyugtatni. Ó, te olyan annyira... romantikus naivitást érzek.
Mondom, ez a
remény. Az a helyzet, hogy amikor, ugye mondjuk képzeljük el, ugye 1945, mindegy, lemegy a klasszikus kétszínes választás, itt kitör a kőkemény, még akkor nem a rákosizmus, és aztán végigmegy ugye 1990-ig ez a rendszer, aminek egyetlen komoly feladata volt, hogy megpróbált közösségeket létrehozni, amik nem egyházi közösségek, ugye, mert az ugye nem volt, az nem volt kóser, és nem sikerült neki, 40 év alatt nem jöttek létre közösségek, nem működtek, az nem úttörők, mit a ifjúgárda, nem működött közösségként a szakkörök, a nem tudom mik, ugyan most sem jöttek létre. Tehát ez nem egyszerűen, persze vannak minimális, kevés valami, én találkoztam a szalvétagyűjtőkkel például egy művedésjelzben, nemrégiben azt gondolná az ember, hogy nem létezik már, de létezik. Ezek egy nagyon pici, nagyon ilyen, nagyon-nagyon réteg közösségek, de igazából olyan, hogy, tehát mondjuk, pont ezt kérdezhet tőlem valaki, hogy figyelj, nekem van mondjuk egy 16 éves lányom, és akkor hova engedném el úgy jó szívvel, hogy menjen el közösségbe? És igazából nem tálsz ilyet. Persze a 16 éves lány az oda megy, ahol akar, tehát ezt már mi nagyon tudjuk, hogy hova engedjük el, és hogy hova megy, az általában nem ugyanaz. De hogy alapvetően nincs ennek. Tehát nem, valahogy nem volt olyan erő, ami egy közösségteremtő erő lett volna.
Azért minden faluba, vagy községbe, városba, ott több is voltak kultúrházak. Ott voltak táncházak, voltak filmklubok, szabóvarú szakkör, meg nem tudom, főző szakkör. Én nem tudom, hogy most vannak-e.
Vannak hasonlók, de ezek nem valódi közösségek, azt gondolom. Tehát, hogy ezek nem olyan közösségek, ahova te beviszed a te saját dolgaidat és megosztod. Jó, beszélgettek egy filmről, oké, vagy megtanultak, a keresztszemes öltést megtanítjátok egymásnak, de azok a közösségek, ahol konkrétan az embernek a problémái, a dolgai szóba kerülhetnek, azok nem nagyon vannak.
Hát egyet is értek, meg nem is, mert vannak, csak nagyon kis számúak.
Anonim alkoholisták.
Hát meg ugye a szakmámból kifolyólag, hát én magam két ilyen közösségbe is, hogy a civil csoport hétvége, ami évente összejött, ami arról szólt, hogy a társadalmi én és a társadalmi tudatosságnak a valami fajta ilyen csoportos fejlesztése, van, amikor 100 ember volt egy évben, vagy a városi csoport, amit említettem az Aurórában, az is több mint két évig tartott. Tehát, hogy azt akarom igazán mondani, hogy az embereknek ugye a pszichológiai szükségletük az a közös, valóban való tartozás, és a közösség való tartozás az létező dolog. Az, hogy egyrészt a kultúránk individualista, erről beszéltünk egyszer ugye még valamikor a Hofstede kapcsán, ugye, hogy meglepő módon nem kollektív a magyar kultúra, hanem individualista. És a másik, hogy amit talán számon kérünk így a közösségektől, az, hogy ezek a kis közösségek nem tudnak összeállni egy nagy hálóba, egy egységgé.
Egy példa van erre pozitív, hogy a fradisták, az Újpest szurkolók, a DVT-k, és a válogatottnál összeállnak egy nagy hálóba.
Igen, ezt a szociálpszichológia úgy hívja, hogy fölérendelt cél, azt nem tudom, erről beszéltünk.
Nem.
A fölérendelt cél egyébként érdekes módon, hogy szóba öltsek, de majd akkor még a túlélési stratégiára még egy fontos személyes dolgot én szeretnék mondani, azt hiszem, vagy nekem fontos, hogy megint egy ilyen szociálpszichológiai kísérlet, igyekszem ilyen populáris, meg jó, könnyen elmondható szociálpszichológiai kísérlet.
A nehezen elmondható kísérletek is érdekelnek.
Igen. Szóval, hogy a sheriffnek a Nevadába, vagy Arizonába, mit tudom én, hol a sivatagba elvittek 30 kamasz fiút, és az volt a kísérleti beavatkozás, hogy szálltak le a buszról, az elsők azt mondták, hogy te balra mész, a másik, hogy jobbra, balra, jobbra, balra, jobbra, magyarul semmi más nem csináltam, mint kettőosztották a érkező gyerekeket. Utána két külön szálláson
az egyik csoport kék nyakkendőt kapott, vagy kendőt, a másik meg pirosat.
Igen. Ja jó, mindegy, valahogy meg volt, aki elővettek, mindegy. Egy csoportból két csoportot csináltam. És valóban voltak ilyen versenyszerű apróbb játékok, de ezek nem voltak ilyen véremenők, ilyen pingpong verseny vagy egyéb.
Ja.
De nézték a csoportképződést, hogy mi történik. Hát az történik természetesen, hogy a két-két csoport külön-külön létrehozta a saját csoport struktúráját, vezetőt választott, jelszót, címert, meg egyebeket, és amikor hogy hívták őket, akkor erre emlékszem, valami farkasok, meg nem tudom én, mi volt a nevük, fantázia, valami ilyesmi, akkor utána előbb-utóbb elkezdődött az egymással való atrocitás. Oly mértékben, hogy a sheriff, hát sajnálatos módon ugye el kellett számolni a gyerekek testépségével, ezért ugye a szülők felé, ezért le kellett állítani a kísérletet. Szerintem ami ebben nagyon kreatív volt, az, hogy a kísérletet kísérlettel állította le, elakasztották mesterségesen az ivóvizet.
Ja, ez megvan, de hát ezt említettük már az egyik korábbi adásban.
Akkor megvolt.
Az ivóvízre jutott eszembe.
Na, hogy azért mondom, hogy én nekem is volt valami emléképpen, akkor ezek megvan, hogy ez amikor a fradista, meg igen, a újpesti, a fölé rendelt cél.
A fölé rendelt cél, ugye ez esetben adott, hogy ne halljanak szomjan.
Így van, ott pedig a válogatott meccs a fölé rendelt cél, és volt egy ilyen idea, én emlékszem, 2000, nem tudom én mikor, amikor az Európa Unióba beléptünk 95 táján.
De 94. Mikor volt, Kovács László írta alá, hát valami, nem, szerintem ez pont akkor, nem, ez később volt ám, szerintem akkor volt, amikor...
Bocsánat, 2005, 10 évet tévedek.
Tehát amikor megbukott az első Fidesz kormány, és amikor visszajöttek, igen, 2002-ben a szoci, igen.
Igen, hogy akkor ugye nagyon sok ilyen értelmiség ide az volt, hogy na most megvan a fölé rendelt cél, ugye, az Európai Unió, meg a ezzel járó jólét, szabadság egyéb, ezért majd nem lesz akkor ellenségeskedés, és jól kooperálnak és összefelelnek az emberek. Hát valahol Magyarországon nem jött be a fölé rendelt cél teória. hanem ellenkező irányt vett, tehát még eszkalatívabb lett a két tábornak az egymás.
Hát az volt a nagy hiba, hogy pont akkor léptünk be az EU-ba, amikor nem a Fidesz volt kormányon. És ezt nem tudja megbocsátani Orbán Viktor szerintem, hogy ott volt az a 8 éves lyuk, és abban Kovács László volt az, aki aláírta az EU-s. És tehát ez olyan dolog, ami nem is fog, ez olyan borzalmas, tudod, az a feleségem vette fel a kölcsönt, hát én nem fogom törleszteni típusú. De hogy itt a fölérendelt cél igazából, mert közben az emberekben megvan, tehát egy kicsit az emberek, akik 80%-ban még mindig azt mondják, hogy EU-tagok akarnak lenni, ők valahol érzik ezt a dolgot, hogy miért jobb, vagy miért előnyösebb.
Jó, hát azért azt mondhatjuk, hogy az egy törvény, hogy minél nagyobb a baj, annál nagyobb a kooperációs késztetés, tehát hogy csak hát az az kell, hogy nagyon nagy baj.
Hát igen, ez egy klasszikus science fiction téma, hogyha az idegen lények támadják meg a bolygót, akkor hirtelen elsimulnak ezek a dolgok.
Igen. Hát kérdés, hogy itt és most Magyarországon mi lehet az a fölé rendelt cél? Mi lehet, ami mind a két tábort egyaránt bevonná az együttműködésbe?
Na hát nagyon valami nagyon nagy borzalomnak. Hát, tehát, hogy újra a Balaton felvidék vulkánjai például újra működni kezdenének.
Hát egyébként az Orbán kormány csak itt jön be megint a toxikusság és a manipuláció és a rossz kormányzás, hogy ő próbálkozik ezzel. Hát, amikor
a migránsok.
Mondja, a migránsok, a háborús fegy, minden erről szólna, hogy álljatok be. Nem csak arról az már egészen primitív manipulációs dolog, hogy a mi magyarok, meg szóval ez a magyarságra épített, hanem a veszélyérzetre.
A Covid például lehetett volna ilyen.
A Covid egy pontosan így van, az ilyen lehetett volna, amikor össze lehetett volna fogni, talán múltkor mondtál egy példát.
Nem sikerült.
Igen, nem sikerült. Nem sikerült, mert mire használták a dolgot porhintésre, hogy közben a lélegeztetőgépekkel újabb milliárdokat lopjanak ki. Hát ez volt a... Szóval, hogy...
azért kell egy lélek jelenlét, ahogy említetted, hogy tudsz jót mondani, ott már mikor nagy harcos. Tehát az kell egy lélek jelenlét, hogy hallnak meg körülötted az emberek, és te még azért mindig be tudsz egy kis korrupciót ebbe csempészni. Azért az...
igen.
Úgy hallnak meg körülötted az emberek, hogy te vagy a felelős.
Igen.
Hogy ne halljanak meg. De nem ezen gondolkodik, hanem tehát milyen mindset ez, hogy ebben a helyzetben hogyan tudok még több pénzt szerezni?
Milyen nagyszerű lehetőség ez a világjárvány?
Igen.
Hát egyrészt rendeleti kormányzás, tökéletes, másrészt pedig, hát most ilyenkor az EU is elengedte ugye a hiánycélt, hogy mondta, hogy most izé van, tehát a legtökéletes.
Jó, igazából... hát ilyen szempontból az Orbáni csapata, mondjuk akkor így, teljesen elszakadt szerintem a realitástól. Tehát, hogy én arra emlékszem, hogy a Covid-nál maga talán Orbán, vagy valamelyik Samesza mondta ki, hogy Churchill is azt mondta, hogy a válságok milyen óriási lehetőségeket hordoznak politikailag.
Erre fogunk visszatérni a következő adás elején, Döbrentei Zsolt, Andrej Kiszeljov, és valaki a falban, aki nagyon szorgalmasan kopogtat, de én Parakovács Imre voltam, és jövünk vissza.
Döbrentei Zsolt, Andrej Kiszeljov és Parakovács Imre. A viszonthallásra.
Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős.